Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
Szép délután kívánok a Táncverzum hallgatóinak. Mai adásunkban nem a tánc, hanem a zene kerül középpontba. Előző adásunkban ugyanis az új vezetéssel és számos új helyszínnel megnyílt Debreceni Csokonai Nemzeti Színház új tánctagozatának vezetőjével, Nemes Zsófiával beszélgettem egy sajtótájékoztatót követően. Egy másik beszélgetés is készült akkor, méghozzá Keselyák Gergely karmesterrel, aki a Budapesti Operaházból való távozását követően számos telefonhívást és ajánlatot kapott. Például a Debreceni Színház első opera bemutatóját, a Bohém életet vezényli, melynek premierje október 7-én lesz. Keselyák úgy véli, ha a vidéki operajátszás nem elég erős, illetve markáns, akkor a fővárosi sem lesz az. Egy szakma ugyanis lából lövi magát, ha nincs kikből válogatni. Nos, a vele készült beszélgetésből, amely a próbaidőszak kezdetén készült, kiderül, hogy pontosan mire is gondol.
Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
Ön úgy nyilatkozott, hogy az operából való távozása után nagyon sokan fölhívták és fölvették a telefont. Mi volt az, ami miatt most Debrecen mellett döntött?
Sok mindenki mellett döntöttem, tele lett már az idei évre a naptáram. Rengeteg hangversennyel lett tele, ami egyrészt jó, másrészt pedig ugye én azért az életemet úgy rendeztem be, hogy egy hosszabb próbaperiódus egy operában, egy operaprodukcióra, és utána mindennapokban pedig az előadások. Itt pedig most a hangversenyek lesznek ebben az évadban túl súlyban, és állandóan újra és újra visszakerülni az íróasztal mögé, és tanulni az újabb és újabb műsorokat, ami egy nagy megterhelés, kihívás, de persze öröm is, mert csodálatos műsorokat állítottunk össze különböző zenekarokkal. Ami különleges öröm a Bohémmal kapcsolatban, hogy egy olyan évadban, amikor azért a hangversenyek lesznek túlsúlyban, akkor minden opera előadásnak az ember külön örül, hogyha opera karmester, és hát Puccini mindenképpen a fő vadász területem, azon belül a Bohém pedig az egyik kedvencem. Hát nagyon sokat vezényeltem, ugye nagyon sok karácsonyom telt Bohém élettel, 24-én is, 25-én is volt.
Most mikor is lesz Debrecenben ennek a bemutatója?
Most október 7-én van a bemutató, úgyhogy most karácsony.
Közel van.
Az közel van, napokon belül kezdjük a próbákat.
Debrecenben nem csak a Bohém élet vezérnyéréséről lesz szó, hanem egy fontos funkciót is betölt.
Azt ígértem a színház új vezetőinek, hogy én a közös gondolkozásban nagyon szívesen részt veszek, és annyit segítek, amennyit ők kérnek, hogy én segítsek. Ez egy nagyon szép feladat, hogy rögtön a Bohém életet vezényelhetem. És aztán meglátjuk, hogy a továbbiakban milyen mélységig veszik igénybe az én tanácsaimat, amivel készségesen állok rendelkezésre. Nagyon érdekes, hogy ezelőtt nagyjából 10 évvel, akkor is egy új éra kezdődött, mondjuk így, akkor Somogyi Tóth Dániel került a zenekar élére, és Debrecen város főzene igazgatója lett. És az első feladat, amiben segítségemet kérte rögtön az ő első évében, hogy a Bohém élet bemutatóját vezényeljem. Úgyhogy viccesen azt is mondhatnám, hogy így nagyjából minden évtizedben, amikor jön egy új vezetés, akkor Bohém életet dirigálok. Én Mátyási Szabolcsot, igazgatórat onnan ismerem, hogy a Miskolci Opera Fesztiválon ugye rendre rendeztünk operaíró versenyeket, 4-et, és a 3. operaíró versenyt ő nyerte meg Cévola című operájával, tehát egy nagy színpados bemutatóval rendelkező operaszerző is. Ugye már csak ezért is nagyon szívesen segítek, mert gondolom, hogy a Debreceni Színházban, mint ahogy egyébként eddig is, de hogy ezután is az opera az egy fontos műfaj lesz. Az előzményekből azt tudom elmondani, hogy ugye még Vidnyánszky Attila igazgatása alatt is dolgoztam ott. Bohém élet is akkor volt, utána a Miskolcon rendezett Nabukkómat is meghívta a színház, és utána nekem kiváló volt az emberi és szakmai kapcsolatom Gemza Péterrel is, aki nagyon sokat jött az Opera Fesztiválra, egyrészt mint hallgatóság, másrészt pedig sokat dolgoztunk együtt, koprodukciókat szinte minden névben készítettünk a Csokonai Színházzal 1994-95, amikor én egy rövid ideig állásban is voltam Debrecenben, mint karmester, akkor meg Kocsár Balázs hívott oda, aki a ifjú zeneigazgató volt, és engem nagyjából az iskolapadból, tehát a zeneakadémiának a karmester terméből ismert. Az első operát azt Miskolcon meg Kolozsváron dirigáltam szinte egy időben, tehát egymással párhuzamosan készültek a produkciók, de utána nagyon hamar, talán még abban az évben szerződtem Debrecenbe is, akkor egyszerre három helyen volt már állásom, három magyar színházban, és operákat vezényeltem Debrecenben. Tehát nekem nagyon régi, mint ilyen mozaikszerű a kapcsolatrendszerem Debrecenben, tehát rendeztem is, dirigáltam is már ezelőtt 30 évvel is. Kicsit kötődtem, kicsit elmentem, aztán megint jártam arra. Van egy képem azokról az óriási operai hagyományokról, amikkel Debrecen rendelkezik.
Ennek az a véleménye, hogy a vidéki operajátszás, ha nem elég erős, vagy nem elég markáns, akkor nem tud a fővárosi sem az lenni. Mire alapozza ezt a véleményét?
Hogyne, hát ugye a hagyomány az nálunk az, hogy Debrecen és Szeged volt a Budapest mellett a két operai város, két komolyabb operatársulattal, ugye? Győr, Miskolc és Pécs pedig egy komoly operatagozattal rendelkezett. Hát hol, mikor, mennyi pénz volt, de ezekben a városokban is ugye megvolt az operai hagyomány, de kifejezetten, hát legalább egy fél operaház az Debrecenben és Szegeden volt. Ugye az operai pályázatomban is leírtam egy elég kemény mondatot, hogy ameddig a vidéki operajátszást nem sikerül rendbe tenni, addig igazán nem lehet majd rendbe tenni az operaházat sem. Ugye az operaházból nézve, most már ott is lassan három évtizede dolgozva, mindig azt láttuk, hogy egy óriási dilemma van, hogy most az operaháznak föl kell-e vállalnia a teljes magyar énekesi szakma ápolását, munkával ellátását, vagy nem. Ha megpróbálja ellátni, az megsínli az előadások színvonala. Tehát ha megpróbálunk minden kezdőnek és minden pálya elhagyónak feladatot biztosítani, akkor az nem biztos, hogy az ideális szereposztás kerül esténként színpadra, és ugye egy színháznak pedig nyilvánvalóan ez az elsődleges feladata, hogy annak a nézőnek, aki jegyet vesz, annak a maximális élményt nyújtsa. Igen ám, de tulajdonképpen ott egy szakma lövi magát lábon, hogyha nincs kiből válogatni. Tehát ha csak annyi énekes van mindig, amennyi éppen a zászlós hajóban a legnagyobb színpadon szükséges, akkor nincs hol kifejlődjön az utánpótlás, nincs hol egy pályát lecsengetni, és itt most nem arról van szó, hogy mondjuk Debrecenben elég egy rosszabb hangú énekes is, hanem arról van szó, hogy az énekeseknek, nagyon sok énekesnek először nem a hangja megy tönkre, hanem az idegrendszere. És nyilván nem fogok mondani példákat, de tudnék mondani neveket, akik kitűnően énekelnek, akkor, ha nincs rajtuk az a nyomás, amit egy budapesti színháznak a kevés próbával, egyik nap ezt kell csinálni, másik nap ezt csinálni, egyik zenekar, másik zenekar, egyik karmester, másik zenekar, egyik partner, másik partner, egy szigorú, intrikus kritikai közeg, egy szigorú, finnyás közönség, ehhez képest esetleg egy megszokott közönség előtt, egy jól bepróbált, nyugodt próbafolyamattal létrejövő produkcióban, egy kicsit kisebb színpadon, minden este ugyanazokkal a kollégákkal énekelve, csodálatos előadást tud még teljesíteni. Az úgynevezett, amiről ugye minden szakmában ma sokat beszélnek, az életpálya modell. Nem lehet énekes életpálya modellt építeni vidéki színházak nélkül, és itt most nagyon kérem a nem Budapesten élőket, hogy a vidékit azt én egyáltalán nem pejoratív vagy lenéző értelemben használom, hanem így egy kalap alá veszem a Budapesten kívüli színházakat. Fantasztikusat lehet dolgozni ezekben a színházakban. Én állítom, hogy budapesti operának az iparszerű működésében, de ez nem kritika, hanem a nagy repertoár operaházak világszerte egy húsdarálóként működnek. Ott be kell menni, és művésznek kell lenni két másodperc alatt. Nincs idő hibázni, nincs nincs idő kísérletezgetni, nincs idő megpróbálni dolgokat sokféleképpen, így nem lehet megtanulni egy pályát. Látjuk az operaházban azokat az énekeseket, akik kijönnek a Zeneakadémiáról, és belökik őket egy próbával főszerepekre. Hát nem látott soha egy színészt, egy koreográfust. Most mi történik? Mondjuk, ugye én Miskolcon voltam sokáig, ott tudok beszélni. Hát van egy 6 hetes próbai folyamat, akkor oda leköltözik ez a fiatal énekes. Napi 8 óra próbálja.
De most ez nincs így?
Én azt gondolom, hogy most nincs így, bár nem tudok pontos számokat mondani, de ahhoz képest biztos, hogy nincs így, hogy amikor én 2002-ben, ha jó évszámot mondok, eljöttem Miskolcról, akkor az az évad az úgy nézett ki, hogy bemutattuk a Szerelmi Bájitalt, amit egyébként én rendeztem, 31 előadást játszottunk belőle, elővettük a tavalyi évadról, tehát az előző évadról a Rigolettót, és eljátszottuk azt hiszem 3 előadásban a Rigolettót. Az évadot egyébként a Bánkbánnal nyitottuk, karácsonykor ment egy pár előadásban a Bohém Élet és a Diótörő, új év, tehát szilveszter új évkor ment a Denevér, akkor már volt operafesztivál, 2002-ben és Puccini operafesztivál volt, ahol még eljátszottuk a Bohém Életet és a Toszkát. Ez egy komplett német középvárosi opera étlap ma. Ehhez képest, ha jól gondolom, akkor a vidéki tagozatok nagy nehezen egy premiért kiszenvednek, és talán még valami kicsit mellé tudnak tenni egy kis színházban valami kamara dolgot.
Ez anyagi kérdés most?
Ez anyagi, én azt gondolom, hogy anyagi kérdés, igen.
De most mindez, amit mond, meglátszik-e az opera, tehát a főváros opera játszásán?
Meglátszik, meglátszik, és nekem egyébként az is nagyon fontos meglátásom, hogy az énekes, amikor egy vidéki színházba bekerülve Toszkára készül, és ott van 6 hétig, akkor ő esténként, amikor éppen nincs próbája, beül és prózai előadásokat néz. És balett előadásokat néz, vagy modern tánc előadásokat néz. És amikor vége van annak, akkor leül sörözni a színésszel, és megkérdezi, hogy azt miért így csináltad. És egy olyan posztgraduális képzésben vesz részt, ahol ő megtanulja a színpadi létezést. Persze, tanulnak a Zeneakadémián színpadi játékot, dolgoznak rendezőkkel, de azért mindenki tudja, hogy mint minden szakmában a szakmát aztán az életben tanuljuk meg. Tehát, hogy a főiskola az arra jó, vagy az egyetem arra jó, hogy ne úgy álljunk, mint Bálám Szamara, de hogy az az életben igazából, hogy működik a gyakorlatban, azt egy színházi mechanizmusba bekerülve lehet megtanulni, és azok az emberek, és ez nem csak énekesekre vonatkozik, akik a pályájukat a Magyar Állami Operaházba kezdték, és előtte nem láttak színházat, azok nem tudják, hogy mi a színház. Az a nagy betűvel írt színházat, azt ők nem tudják, hogy mi. És hogyha végigjárják a pályájukat így, akkor végigcsinálnak úgy egy énekesi karriert, hogy soha életükben nem tudták, hogy mi az, hogy igazából mi az, hogy színház. Nagyon átfogó tervre volna szükség, és bizony kell mellé pénzt is tenni. Szoktam mondani, hogy az opera műfaj az egy drága műfaj, olyan, mint a perzsaszőnyeg, hogy nem lehet olcsó perzsaszőnyeget varni. Szóval, hogy persze ki lehet találni jó ötleteket, de egy idő után az látszik, hogy az nem perzsaszőnyeg, hanem ez egy megfestett linoleum. Az értéke pont abban van, hogy különleges adottsággal született emberek, ugye ezek a jó hangú énekesek, sokat tanulnak, utána sokat dolgoznak, és abból kijön valami nagyon szép. Tehát ha akarunk Magyarországon operakultúrát, akkor már csak az operaház miatt is kell, hogy legyen operajátszás vidéken is. Persze van, és tudom, hogy nagyon-nagyon sok kollégám emberfeletti erőfeszítéssel küzd azért, hogy legyen, de éppen ezért kéne ezeket a tagozatokat megsegíteni. Lehetne erre egy koncepciót is, hogy melyik tagozat milyen hagyományokra épülve, milyen irányba mozduljon el. Én az operai pályázatomban azt javasoltam, hogy hozzunk létre egy munkacsoportot, amelyik ezzel dolgozik, és a minisztérium asztalára letesz egy reális tervet. Nyilván nem arról van szó, hogy itten irdatlan összegeket kell elkérni, de valami olyan reális és kivitelezhető tervet, ami által ez megvalósul. Ugye nekem a legnagyobb problémám, hogy most ezek az úgynevezett vidéki operatagozatok és a Magyar Állami Operaház nagyjából ugyanazokon az énekeseken próbál osztozni, és ez nem jó, ebből vannak a konfliktusok. Szerintem nem így kell csinálni. nyilván amikor egy évadban egy produkció tud lenni, tud létrejönni, és az se túl sok előadás számot ér meg.
Akkor valahol munkát kell találni.
Akkor valahol munkát kell találni, és valahol meg kell élni az énekesnek. Nyilván ez nagyon nehéz, ahhoz legalább 2-3 szerepet el kéne tudni énekelni, most nagyon minimumot mondtam egy énekesnek, hogy akkor azt mondja, hogy jó, akkor ez egy évad, akkor ezekre a szerepeimre készülök, tréningezek, minden nap beéneklek, énektanárhoz járok, készülök, tanulok. Persze ebben benne lehet egy nagy operetnek a szerepe is.
Egy valamit azért kihagytunk ebből a gondolatmenetből, a keresletet, magyarul a közönség igényt. Nem lehet az, hogy nem csak a forrás oldalról determinált az, hogy egy premier, egy darab bemutatása fér bele, hanem egyszerűen a közönség igénye is ezt hozza?
Biztos benne van, és kétségtelen, hogy 2002 óta, mióta én eljöttem Miskolcról, nagyon sok minden változott, és ebből a szempontból bizony rossz irányba változott. A szépre meg a jóra az emberek vevők. Ha nem tudunk elég jól operát játszani, akkor jobb, ha nem játszunk. Tudnék, bejön mondjuk a színház látogató, aki nem ismeri annyira a műfajt, és bejön egy opera előadásra, ahol gigszerezik a tenor, 120 kilós a hőszerelmes énekesnő, hamisan fúj a zenekar, nem tudom, akkor ő azt fogja mondani, hogy ez egy rossz dolog, és soha többet nem jön el a budapesti operába se, meg abba a városba se.
Ez most mennyire jellemző egyébként?
Nem jellemző, hála Istennek, de ha nem tudjuk megvenni, megfizetni, munkával ellátni az igazán jó énekeseket, akikkel csodát lehet csinálni, akkor nagyon sok ember a műfajtól fog elpártolni. Ezért lenne nagyon felelősségteljes dolog egy olyan költségvetést a vidéki színházak operatakozatai mögé tenni, ami lehetővé teszi azt, hogy olyan énekeseknek adjon hónapról hónapra munkát, akik behozzák a közönséget, és akik miatt a közönség aztán azt mondja, hogy hú, de jó dolog ez az opera, na elmegyek Budapestre is, megnézek ott is egy bohém életet.
Fordítsuk meg akkor a közönség áramlásának az irányát. Van most Magyarországon olyan vidéki opera bemutató, ahova érdemes lemenni Budapestről?
Biztosan van, persze, és sokan járnak is. Ugye a vidéki társulatoknak a nagy ütőkártyája, és ezt kell kijátszanunk most nekünk is bohém produkcióval, hogy sokkal nyugodtabb körülmények között, egymásra figyelve ki tudunk csiszolni egy produkciót, ami sokkal inkább a miénk, mint egy olyan produkció, ami egy-két nap alatt összejön az éppen aktuális szereposztás, aztán közben valaki le is mondja, úgyhogy az előadásra már nem is az jön, akivel próbáltunk. Tehát, hogy ott, és ez nem Budapestnek a szidása, hanem tudomásuk kell venni, hogy a nagy repertoár színházak így működnek, nem is tudnak máshogy, hiszen a közönség sok címet akar hallani, azt meg nem lehet máshogy, tehát 60-70 címet nem lehet úgy kicsiszolni, hogy mindegyiket 6 hétig próbáljuk. Tehát itt egy másfajta működés van, de éppen ezért kell, hogy legyen vidéki fölkészülési élményünk, és akinek van énekesnek, karmesternek, nekem rengeteg van, az, ha megcsináltam 50 produkciót legalább vidéken, végigcsináltam azt a nagyon-nagyon aprólékos 6-7-es próbafolyamatot, ahol semmi másra nem figyeltünk, csak egymásra, és arra az egy
tudja,
darabra.
Tudja, hogy vannak az Achilles pontja.
Igen. Akkor azt valahogy már magamnak össze tudom hozni 6 napra, meg 3 napra, meg 2 napra is. Aki ezt még nem tudta, az csak bemegy, és kapaszkodik abba, hogy mit üt a karmester, és megpróbál egyébként nagyon bravúrosan helytállni, mert a fiatalok is nagyon ügyesen helyt tudnak így is állni. De ez nem az a színjátszás, és nem az az opera játszás, ami lehetne. Tehát a vidéki operatagozatoknak ez az előnye viszont megvan, hogy nyugodtabb felkészülési periódusra lehet előkészülni. Tehát erre most, hogy van elég közönség, nem tudom, mert 20 éve nem foglalkozom ezzel. Nyilván, mint minden, marketing kérdése is. Tehát a mai világban tudomásul kell venni, hogy bármit, amit megveszünk, ezt a darab süteményt, annak valamekkora része, azon rajta van a marketing költség. Valószínűleg most sokkal nagyobb marketing költség van rajta, mint 20 évvel ezelőtt volt a süteményen is, meg az operán is. De akkor megint csak oda lukadtunk ki, hogy muszáj, hogy legyen mögötte forrás, mert nem fog működni máshogy, és sajnos ki kell mondani azt a, tudom, hogy kegyetlen dolgot, de egy rossz opera előadás az rosszabb, mint a semmi.
Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
A Táncverzum következő adása friss hírekkel és információkkal, most már nem csak a tánc, hanem a zene területéről is, legközelebb egy hét múlva jelentkezik, méghozzá kedden 14:30. Várom önöket akkor is. Köszönöm a figyelmüket.
Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu.